Jó reggelt! Jó, hogy itt vagytok, jó, hogy itt vagyunk. Folytatjuk a Filippi beliekhez írt levél tanulmányozását, és hát ma egy olyan szakasz jön, olyan három verset fogunk megnézni, verset, ami nem... Hát elsőre, amikor így olvastam, hogy erről kell majd tanítani, akkor arra gondoltam, hogy hát ez vidám lesz. Nem lesz könnyű róla tanítani, de Isten nagyon megáldotta a készülésemet, és remélem, hogy át fogok tudni majd adni nektek belőle dolgokat. És reggel volt egy jó címem is hozzá, de aztán elmúlt, valami olyasmi volt, hogy a kegyelem, ez biztos benne volt, és aztán még valami. De majd hát a végére előjön, hogy mi is lenne jó cím ennek. Picikét csak így, hogy belekerüljünk a módba, meg hogy hol tartunk, csak így egy-egy mondat erejéig vegyük át, hogy eddig mit tanultunk a Filippi levélből. Azt láttuk, hogy ugye Pál, amikor megszólítja a Filippi gyülekezetet, akkor magát rabszolgának titulálja, a gyülekezetet pedig szenteknek, és akkor arról beszéltünk, hogy ez milyen érdekes, hogy úgy alapvetően a kultúránk az inkább fordítva mondaná, nem adott a nagy Pál apostol, a szent Pál apostol, őnek kéne lenni a szentnek, mi meg vagyunk a pór nép, az egyszerű gyülekezet, nem nekünk kéne a rabszolgának lenni. És akkor erről beszéltünk, hogy mit jelent az, hogy Pál önkéntes rabszolgaságba adta magát oda Krisztusnak, teljesen átadta az életét, és mit jelent az, hogy azt mondja, hogy mi szentek vagyunk, kiválasztottak Isten számára, tökéletesek, ahogy megkaptuk Krisztusnak az igazságosságát. Aztán néztük azt, hogy a Pál kegyelem és békességet hirdet a filippieknek, ahogy nagyon sok helyen még az új szövetségben ott van ez a páros, hogy kegyelem és békesség, és hogy mindig ebben a sorrendben van, hogy először a kegyelem, és utána a békesség. Hogyha nincs a kegyelem a szívünkben, ha nem éljük meg Istennek a megbocsátását, a feltétel nélküli szeretetét, a feltétel nélküli ajándékozó mi voltát, akkor nem tudjuk megtalálni igazán a békességünket. Utána Pál hálát ad a Filippi gyülekezetért, imádkozik értük, és utána van ez a híres vers, a hatodik vers, hogy Isten, amit elkezdett bennetek, azt folytatni is fogja, és be is fogja fejezni, és egy milyen csodálatos ígéret, hogy Isten a munkát, a jó munkát, amit elkezdett bennünk, az be is fogja fejezni. Nagy a kísértés, hogy prédikáljak róla még egyszer ezekről, de nem teszem, csak sorolom. Utána megnéztünk egy imát, hogy Pál imádkozik a Filippi gyülekezetért, és ez is nagyon érdekes volt szerintem, azt mondja, hogy növekedjen bennük az isteni szeretet, az igazság ismeretében is teljes megértéssel, hogy felismerjék, mikor mi a helyes, és azt tudják választani, hogy tiszták legyenek, ugye itt volt ez a cserépedény példa, emlékeztek rá, és hogy aztán gyümölcsöt teremjenek Istennek a dicsőségére, és annyi sok gondolat van benne, nem is véletlen töltöttünk vele egy egész alkalmat, de hogy Isten szeretete, hogy növekedjen bennük az ismeret szerint, és megértés szerint, hogy ez nem csak egy valami, nem tudom, furcsa dolog legyen, hanem egy ismeret is legyen ott, az ige, és a megértés is. Aztán ugye Efézusi levélben hozzáolvastuk a harmadik részben, hogy aztán az élet is ott legyen, hogy éljék meg, és tapasztalják meg Istennek a szeretetét, és hogy aztán ez lesz az, ami gyümölcsöt terem, és segít abban, hogy Istennel egy olyan szoros kapcsolatot éljünk, amiben aztán ő tud minket vezetni az életnek minden területén, nem csak az ilyen nagy teológiai könyvekbe beleillő dolgokba, hanem a kis apró részleteibe az életünkben, hogy meghalljuk, hogy mikor mi a helyes, mit kell tennünk, és aztán gyümölcsöt teremjünk Istennek a dicsőségére. Tehát a következő szakasz az volt, amikor Pál a fogságáról beszél, picit itt olyan a hangulata a levélnek, mintha én azt érzem benne, hogy a Filippi Gyüli picit aggódik Pálért, hogy mi van, mert hogy ugye börtönből írja ezt a levelet, és hogy amikor a Filippi városban lecsukták Pált, akkor egy csodás módon hatalmasan megszabadította őt Isten a börtönből, itt viszont úgy tűnik, hogy lehet, hogy már évek óta börtönben van, és nem szabadul meg, ezért picit talán aggódott a Gyüli, és Pál megírja, hogy köszönöm szépen, nagyon jól vagyok, itt vagyok a börtönben, folyamatosan hozzám van kötve egy katona, nem tud elszaladni, mindig elmondom az evangéliumot, mindig jön új, mindig újnak mondom, írom a leveleket, tök rendben vagyok. Igaz, hogy itt, akik vannak még hívők, próbálnak bosszantani engem mindenfélével, de nem az a lényeg, az a lényeg, hogy Isten ugye az evangélium terjedjen, és egy ilyen olyan nagyon érdekes, hogy így ez a gondolat így elindul ebben, és aztán kijutunk oda, amit múlt alkalommal vettük, hogy aztán mondja a Pál, hogy mert nekem az élet Krisztus és a meghalás nyereség. Hogy látunk egy ilyen egyfajta jó értelemben vett flegmaságot az élettel szemben. Nekem mindegy, hogy mi történik. Az Úr ugye menjen előre, ha ebbe tudok menni, és szabadulok, akkor tök jó, mert majd tanítalak titeket, és nem tudom, az evangéliumot hirdetem, és tök jó lesz. Ha meg kell halni, akkor megmenjünk az Úrhoz, és az is tök jó lesz, és nincs ezzel semmi baj. Nagyon, nagyon jó látni Pálnak ezt a fajta gondolkodását az életről, hogy az élete nem körülötte forog, hanem Krisztus körül, egy teljes Krisztus központú életet élt. És ezen a ponton, hogy most, hogy itt vagyok Krisztussal, vagy a mennyben vagyok Krisztusban, azt írja, hogy persze picit jobb lenne a mennyben, mert ott talán közelebb lennénk, meg olyan egyszerűbbnek tűnnek a dolgok, de hát, hogy még dolgom van itt, akkor maradok. Úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas ez az egész téma, amit múlt alkalommal vettünk. És akkor így jutottunk el most, így nagy lépésekben, a 27. versig. Jó, és akkor most picit olvasok egy 2,5 verset, és akkor utána beszélünk egy 2,5 órát. Tehát Filippi 1,27. Szóval minden esetre ügyeljetek arra, hogy a Krisztusról szóló örömüzenethez méltóan éljetek. Akkor akár meg tudlak látogatni titeket, akár nem, jó híreket fogok hallani felőletek, és én azt szeretném hallani, hogy erősek vagytok, és egy szívvel, lélekkel küzdötök azért, amit az örömhírből származó hit jelent. Azt szeretném, ha egy pillanatra sem ijednétek meg az ellenfeleitektől, ha bátrak vagytok, és ez az ő számukra annak a jele, hogy a vesztükbe rohannak, számotokra viszont az Isten által biztosított győzelem jele. Isten megadja nektek, hogy Krisztusban higgyetek, de ez még nem minden. És most itt megállunk, nem olvassuk tovább. Hogy is ilyen izgatott ponton legyen vége az olvasásnak, hogy várjatok, hogy mi lesz utána. Na, amit itt látunk, hogy itt van egy hangváltás, egy hangulatváltás. Eddig ilyen kis bemelegítő körök voltak. Pál mondta, hogy szereti a Filippi Gyülit, hogy imádkozik értük, hogy köszi szépen, én jól vagyok, ne aggódjatok, mindenre van. És akkor most belecsap, hogy akkor most, ugye hát Pál általában nem csak ezért írt leveleket, hogy ilyen, nem tudom, ilyen tini lányos csetváltások legyenek, hogy jó vagyok, oké, hanem hogy aztán igazi mély tartalmat ad, és bátorítja, és inti a hívőket. És itt azt látjuk, hogy ügyeljetek arra, hogy Krisztushoz szóló örömüzenethez méltóan éljetek. És itt nyilván fölmerül a kérdés, hogy mit jelent méltón élni. Ugye, mert hogy azt kellene itt csinálnunk a Filippieknek is, meg akkor nekünk is, hogy mit jelent az evangéliumhoz méltóan élni, méltóan viselkedni. A görögben ez a kifejezés, egyébként picit jobb fordítás a viselkedni szó rá, mint ebbe az egyszerűbe az élni szó. Ez egy ilyen politikai kifejezés volt, és azt jelentette, hogy méltóan viselkedni az állampolgárságodhoz. És ugye itt a római időkről beszélünk, és nem tudom, emlékeztek-e rá, amikor a legelső Filippi leveles tanítás volt, akkor meséltem nektek róla, hogy volt Krisztus előtt, már nem emlékszem mikor, talán 40x körül, egy lázadás Róma ellen, és ott a filippiek Róma mellé álltak, és együtt harcoltak Rómáért, és ezért Róma adott nekik római állampolgárságot a filippi város polgárainak. Most ezt kicsit ilyen bonyolultan mondtam, de értetek, hogy mit mondok. Tehát, hogy a filippiek, akik alapvetően nem Rómához tartoztak, hanem egy provincia volt, ők megkapták azt a jogosságot, azt a jogszintet, ami egy római állampolgárnak, ami egy római városnak járt. És ez egy nagy dolog volt akkor, tehát most ezt így ne arra gondoljunk, hogy na hát most nem tudom, kanadai valaki ide költözik, vagy egy amerikai ide költözik, és megkapja a magyar állampolgárságot, akkor az neki milyen jó, csak fölnézett a Bill, hogy, és akkor szegényként, tehát milyen jó neki, nem, hogy az amerikai mellett van neki most már magyar állampolgársága, és azért ez nagy dolog. Ez akkor nem ilyen volt. A római birodalomban, ha nem római állampolgár voltál, akkor gyakorlatilag rabszolga szintjével voltál egyenlő. Egy picit túlzok, de csak egy picit túlzok tényleg. Tehát, hogyha nem római voltál, akkor te egy leigázott nép voltál, és azt csinálhattak veled gyakorlatilag, amit akartak. Nagyon érdekes, ez emlékeztek rá az apostolok cselekedetei 22 végénél, amikor Pált letartóztatják és arcul csapják, és akkor mondja, hogy ho-ho, szabad nektek római állampolgár csak így ütni-verni, mielőtt még ítélet van, és akkor mindenki megijed és megdermednek, hogy te jó ég, ha ez nem tudtuk, hogy ő római, mert viszont a római állampolgárnak tényleg olyan előjogaik voltak, amik a többieknek nem. Tehát nem lehetett csak úgy megütni ítélet nélkül, járt neki a bírósági, nem tudom, per és tárgyalás és nem tudom én micsoda, sőt, bizonyos ítéleteket római állampolgáron nem is lehetett végrehajtani, ami ilyen nagyon megalázó volt. Tehát tényleg egy más kaszt volt abban az időben rómainak lenni. Utána érdekes a párbeszéd pont ugyanott a 22. rész végén, amikor a százados megmondja, hogy te hogy lettél római állampolgár? Mert hogy én egy vagyont fizettem azért, hogy római állampolgár legyek. És akkor Pál megbüszkül, hogy én annak születtem. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon, nagyon érdekes dolog, és a Filippiek ezt értették, én azt gondolom, hogy mit jelent ez, hogy, vagy mire célzott itt Pál, hogy méltóan éljetek, viselkedjetek ahhoz az állampolgársághoz, amit kaptatok, ami a tiétek. És ugye itt egy picikét kell csak tovább mennünk, egyet lapozunk a Filippi 3.20-hoz, és itt megint van egy nagyon híres mondat. A Filippi 3.20, a mi igazi hazánk azonban a menny, s mennyei polgárjogunk van. Ugyanezt a képet hozza elő itt a Filippi gyűlének, mert valószínűleg a Filippi városa ez nagyon értette ezt, hogy ők mivel nem születtek, vagy hát ott már lehet, hogy születtek, hogy értettek, hogy alapvetően nem rómaiak voltak, hanem így kapták ajándékba ezt a dolgot. Ezért Pál többször felhozza ezt a képet, és azt mondja, hogy mert mi a mennyhez tartozunk, és mennyei állampolgárságunk van. Úgyhogy itt mindannyian legalább kettős állampolgárok vagytok, ha újjá vagytok születve, van, aki többszörös állampolgár, hogy mert van egy mennyei állampolgárságunk is. Sőt, egyébként, hogyha Pál levelében így elmerülsz, akkor kiderül az, hogy ő inkább azt mondja, hogy szinte csak azok vagyunk, és persze mellékesen, mit tudom én, mi például magyarok is vagyunk, de hogy a lényeg az, hogy mennyei állampolgárok vagyunk. Na jó, de akkor mit jelent? Akkor itt valószínűleg Pál arra gondol, hogy ez a mennyei állampolgársághoz méltóan kell, hogy éljünk. És akkor, hogy ez mit jelent? Az egyik dolog, amit fölírtam, az nyilván az erkölcsiség, amit úgy fogalmaztam meg, hogy ez a külső viselkedés, a külső bűnök kategóriája. Ilyeneket írtam föl, hogy részeges, házasságtörő, gyilkos, hazudozó, nem szerető, és itt akkor abba hagytam, mert ez ilyen depis lista lett, de biztos lehetne még sok mindent írni. A másik kategória, amit fölírtam, ez a belső bűnök, ez már picit izgalmasabb, ez a külső, ezt elmondom a belsőt, és aztán magyarázom, belső bűnök közé ezt írtam, hogy aggódás, hitetlenség, rossz, istentelen vágyak, erőtlenség, örömtelenség. Ami a különbség a kettő között, hogy ez a második kategória, ez nem manipulálható, ezt nem tudjuk magunkat becsapni. Ugye a külső, a viselkedés formánkat, azt tudjuk valamilyen módon szabályozni. Hozunk egyfajta neveltetést, ki szigorúbbat, ki lájtosabbat, és hogy abban így működünk. Van egy önfegyelmünk, és akkor annak próbálunk megfelelni. De hogy az igazán különleges dolog az, amikor ezek a belső bűnök, ezek a belső viselkedési formákkal nézünk szembe. Ami egyébként tök nehéz, főleg ha ilyen vallásos közegben nőttünk föl, annyira nehéz, nekem legalábbis tök sok idő volt, amikor egyáltalán szembe tudtam nézni őszintén, hogy tényleg milyen belső motivációim, belső vágyaim, belső működéseim vannak. És ezekkel nem is vagyunk ám olyan szigorúak, olyan kis megengedőek vagyunk. Mert hogy ne ölj, meg ne törj házasságot, az ilyen tök egyértelmű bűn. Nem is akkor nem ölünk és nem törünk házas. De amikor azt mondja, hogy ne aggódj, meg ne félj, hát akkor az már olyan... Az csak ilyen kis helyes irodalmi kép a Bibliából, nem? Tehát, hogy biztos nem azt gondolt, hogy ne aggódjak. Amikor azt mondja, ne ölj, akkor azt gondolja, hogy ne öljek. De amikor azt mondja, hogy ne aggódjak, akkor nem biztos nem, hogy arra gondolt, hogy ne aggódjak. Dehogy nem arra gondolt. Az ugyanúgy nincs rendben. Sőt, egy értelemben, lehet, hogy nem sőt, de hogy így a lelkünket nagyon jól megméri. És A sütőt azért mondom, mert tényleg kívülről tudjuk manipulálni a dolgokat, tudunk úgy viselkedni, és még magunkat is becsapjuk, hogy mi milyen nagyon jól csináljuk a dolgunkat, de az igazi belső lényünket nem. És azért érdekes ez, hogy Jézus erről tanít is, hogy azt mondja, hogy aki gonosz kívánsággal tekint más asszonyára, az már házasságtörő, aki haragszik az atya fiára, az már gyilkos. És úgy gyönyörűen látszik ez a külső-belső kategóriája a bűnnek és a motivációnak, hogy az egyik az csak így bennem történik, és ha csendben vagyok róla, akkor nem is tudja meg senki. A másik meg nyilván látványos, és látványos pont, ezt értitek. Isten miért tiltja ezeket? És szeretnék először olvasni, miatt még itt még jobban ebbe belemerülünk, mert picit itt el fogunk időzni a bűnnél, ez most egy ilyen negatív spoiler volt, mert azt gondolom, hogy fontos is, Isten sokat beszél erről, de szeretnénk most egy picit olvasni nektek a első Korintusi levél harmadik részéből, a 9b-től. Vagy egy másik hasonlattal olyanok vagytok, mint a lakóház, amelynek Isten a tulajdonosa. Mint bölcs építőmester, én fektettem le a ház alapját, ahogy Isten erre képessé tett. A további építést azonban már mindenki maga végzi. Jól vigyázzatok, mit és hogyan fogtok erre az alapra építeni. A ház alapja már készen van, Jézus Krisztus ez az alap, hiszen más alapot senki sem készíthet. Erre az alapra azután mindenki ráépítheti a maga házát, amelyhez különböző anyagokat használhat fel. Aranyat, ezüstöt, drága köveket, fát, szénát vagy szalmát. Hogy milyen anyagból épített, az az ítélet napján fog kiderülni, mert az a nap tűzzel jön el, és próbára teszi, hogy ki milyen anyagból építkezett. Ha valakinek a háza kiállja a tűz próbáját, akkor jutalmat kap. Ha viszont leég a háza, kárt szenved. Ő maga ugyan megmenekül, de csak úgy, mint akit égő házból mentettek ki a tűzön keresztül. Azt látjuk, hogy itt van egy fontos dolog, amit kell, hogy valahogy az elménkben és a szívünkben, a lelkünkben, mindenhol ilyen nagyon, nagyon mélyen, nagyon stabilan ott legyen. És ez pedig ez az alap, amiről Pál beszél, hogy Jézus Krisztus az alap. Mert most beszélünk egy picit a bűnről, picit még majd belemélyedünk, de hogy ezt azért nehéz erről jól prédikálni, mert ahogy elkezdünk ebbe a témába elmenni, nagyon ott van a kísértés a lelkünkben, a testünknek a földhöz való gravitálásában, hogy egy más módon értelmezzük ezt, ne pedig a Krisztusba vetett hitünkben, ne pedig azon az alapon, hogy Jézus Krisztus tisztává és igazzá tett bennünket. És hogy semmit nem tudok tenni azért, hogy Isten engem jobban szeressen, és semmit nem tudok tenni azért, hogy Isten engem kevéssé szeressen. Hogy a bűn tedd-ne-tedd kategóriája az nem erről szól, amit a vallás hirdet, hogy én nekem meg kell felelnem egyfajta mércének ahhoz, hogy Isten engem elfogadjon. Ez ott kell, hogy legyen a szívünkben teljesen alapként biztosan, hogy Isten engem elfogad úgy, ahogy vagyok. És aztán arra pedig építem a házamat. És ez, hogy itt ez az arany, ezüst, drágakövek mit jelentenek, sok mindent jelentenek, de ez biztos, hogy ezt is jelenti. Hogy az életemet mennyire adtam át Istennek, és mennyire tudok ilyen értelemben méltón élni az elhívásomhoz és az evangéliumhoz, hogy nem teszem azokat a dolgokat, amiket Isten mondja, hogy ne tegyek, és teszem azokat a dolgokat, amire meg Isten hív, hogy tegyem. Mert nagyon érdekes ez a egyensúly, hogy ott van azt mondja Jézus, hogy figyelj, ha haragszol a másikra, akkor gyilkos vagy. És ugye ennek van egy egyszerű értelmezése, hát ha így is úgyis gyilkos vagyok, akkor lelőlek, mert akkor így mégiscsak egyszerűbb. De hogy nem erről van szó. Az egyik, ami megítél bennünket tényleg a szívünk mélyéig, aztán meg beszélünk a gyakorlati megnyilvánulásáról is. Tehát, hogy azért, mert Jézus megítéli a szívünket, és azt mondja, hogy ha haragszol, akkor már gyilkos vagy, akkor ez nem azt jelenti, hogy most már mindegy, így is, úgy is, akkor már legalább lelövöm. Praktikus, ha nem lövöd le, mert hogy az a bűnnek az igazi gondja, az igazi miértje, az arról szól, hogy tönkretesz téged, és a környezetedet. És ez egy gyönyörű példa egyébként a gyilkosság ebből a szempontból, tehát hogy az úgy tényleg tönkreteszi, ugye a másiknak így véget vett az életének, de a te életedet is tönkreteszi. Van egy-két ilyen nagy klasszikus bűn, amit egyszer elkövet az ember, és tönkreteszi az egész életét, az övét is, és meg a környezetét is. Úgyhogy ne tedd! Az ige arra bátorít, hogy ne tegyük a bűnöket. Jézus azt mondja, hogy ne a bűnnek éljünk, hogy ne ebbe menjünk bele. Nem, a kegyelem nem arról szól, hogy akkor mi most élünk itt lazán, és a Róma 6 annyira gyönyörűen beszél erről, annyira nagy a kísértés, hogy az egész Róma 6-ot felolvassam nektek, de egyrészt tök akadozva olvasom ezeket a pici betűket, másrészt meg hosszú is lenne, de egy picit muszáj belőle szemeznünk, és kérlek, hogy otthon olvassátok el a Róma 6-ot. Elképesztően nagyon jó. Így is kezdi rögtön. Mi következik ebből? Vétkezünk továbbra is, hogy annál több kegyelmet kapjunk Istentől? Szó sem lehet róla. Hogyan élhetnénk továbbra is a bűnben, ha egyszer már meghaltunk a bűn számára? Ugrok. Tudjuk, hogy a régi emberi természetünket vele együtt keresztre feszítették, hogy a bűnnek ne legyen hatalma felettünk, és többé ne legyünk a bűn rabszolgái. Aki ugyanis meghalt, az felszabadult a bűn hatalma alól. 11. vers. Hasonlóképpen ti is tekintsétek magatokat halottnak a bűn számára, ugyanakkor pedig élőnek Isten számára Jézus Krisztusban. Ne uralkodjon tehát a bűn rajtatok, amíg ezen a földön éltek, és soha ne engedjetek a gonosz kívánságnak. Ellenkezőleg szánjátok oda magatokat Isten szolgálatára, mint akik feltámadtak a halálból, egész valótokat és minden képességeteket állítsátok az igazságosság szolgálatába, akkor a bűn többé nem fog uralkodni rajtatok, hiszen már nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek. Nem tudjátok, hogy akinek a szolgálatára odaszánjátok magatokat, annak rabszolgaként kell majd engedelmeskednetek? Igen, ha a bűnt szolgáljátok, akkor annak a rabszolgái vagytok, és ennek pedig halál az eredménye. Ha viszont Istennek engedelmeskedtek, annak az lesz az eredmény, hogy Isten elfogad benneteket. Ugyanúgy most szánjátok oda magatokat, minden képességeteket az igazságosság szolgálatára, hogy teljesen és kizárólag Istenhez tartozzatok. A bűn szolgálatáért járó bér a halál, Isten kegyelmének ingyen ajándéka ellenben az örök élet Urunkban, Jézus Krisztusban. Hú, ez nagyon, nagyon jó ez a Róma, tényleg olvassátok el. Amikor a kegyelemről beszélünk, és a kegyelem fókusszal éljük az életünket, az nem azt jelenti, hogy a bűn rendben van. Isten nem szentimentalista. Isten nem ilyen kis... nem tudom, szerelmes, romantikus, aki elnézi, nem néz oda, vagy nem tudom, hanem kőkeményen beszél a bűn ellen. Azt mondja, hogy ne tedd, hogy ez nincs rendben, hogy ez nem jó, hogy ez tönkretesz téged, és tönkretesz a környezetedet is. Úgyhogy ne tedd, sőt, azt mondja, azt tartsd magadról, hogy meghaltál a bűnnek. Meghaltál a bűnnek, és szánd oda magad Istennek. De ezt mondom nem azért, mert különben Isten nem fogad el, hanem azért, mert ez az életnek az egyik alappillére, ahogy működik. Hogy a bűn tönkretesz téged és engem. Úgyhogy ne adjuk magunkat oda, ne legyünk ezzel megengedőek magunkkal, legyünk nagyon szigorúak magunkkal ilyen értelemben. Ne legyünk szentimentálisak, és ne legyünk ilyen kis félrebeszélőek ezzel kapcsolatban, mert pont a kegyelem az, ami miatt ezt megtehetjük. Egy szigorú vallásos rendszerben a törvény alatt nem teheted meg azt, hogy szembenézel azzal, hogy valójában milyen bűnös vagy. Mert összeesik a rendszer, vagy hát kiesel a rendszerből, vagy hogy mondjam. De a kegyelem pont az az alap, amire erre el tudunk kezdeni építeni, hogy igen, szembenézhetek azzal, hogy én bűnös vagyok, és hogy ti is azok vagytok. Halleluja. Hogy elbuktunk, hogy elszörülünk, és magunktól nem tudunk semmi jót tenni. De ez rendben van. És akkor mit jelent az ez alapján, hogy méltón élni? Olyan érdekes ez, a héten pont hallottam egy olyat, hogy valaki bizonyságot tett az egyik kollégájának, és ez a valaki, akinek ezt mondta, megkérdezte, hogy és a Béla, most direkt Bélát mondok, nem Béla volt, a Béla oda jár hozzátok? Nem, a Béla nem jár. Miért én kérdezik? Mert a Béla 20 évvel ezelőtt együtt dolgoztunk a Bélával, és a Béla mindig mondta, hogy Jézus is szeret, Jézus úgy szeret, de annál gonoszabb embert nem láttam azóta se. És olyan érdekes ez, hogy hogy ott van rögtön az első nyilvánvaló válasz ez, hogy méltón élni az evangéliumhoz. Hogy ez jelenti ezt egy értelemben. Hogy igen, ha nem úgy élünk, ami jó bizonyság, most maradjunk ennyi az egyszerű megfogalmazásnál, az okozhat megbotránkozást másokban, és hozhat ki ilyet, hogy azt mondja, hogy én nem akarok olyan helyre járni, mint a Béla, mert a Béla egy képmutató. Viszont ez egy nagyon felszínes vizsgálata ennek az egész kérdésnek. Több okból is. Az egyik az, hogy azt mondja, hogy Krisztus evangéliumához méltóan éljetek. És most ki is ráz a hideg attól, ami most jön. Nagyon jó, nem azért, mert hideg van, mert nincs hideg. Hogy mi Krisztus evangéliuma? Mi Krisztus evangéliuma? Az, hogy mi jobb emberek leszünk? Benne van az is egyébként, igen. De nem ez az evangélium, nem ez a jó hír. Ide felírtam egy-két dolgot, hogy mi. Az evangélium az, hogy Isten szeret úgy, ahogy vagy. Isten szeret úgy, ahogy vagy. Hogy meghalt, érted, hogy te élhess. Csak el kell fogadnod. Megtisztított minden bűntől. Szeretett és elfogadott vagy. A megszentelődés útján jársz, és a menny felé tartasz. Ez az evangélium. Az evangélium nem az, hogy jó emberek vannak egy helyen vasárnap reggel. Úgyhogy sajnos igen, a világban ott van ez, hogy megítélnek minket a tetteink alapján, de valójában ezt nem az evangélium szemüvegén keresztül csinálják, hanem a kőkemény vallásosság szemüvegén keresztül. Az elmúlt 2000 évnyi keresztény egyház történelem szemüvegén keresztül. Hogy neked jónak kell lenned, mert te hívő vagy. Ez ki mondta? Jó, hát azért mondanak ilyet, de hogy tényleg ez a méltóan élni a kereszténységünk, ez az evangéliumhoz? Mert van egy rossz hírem. Bármennyire is fain keresztények vagytok, bármennyire is jól csináljátok, bármennyire is odaszánjátok magatokat, el fogtok bukni. El fogtok bukni. Köszönöm az áment. El fogtok bukni. És olyan bűnöket fogtok tenni, amikről nem is álmodtok. Nem tudom, ez így jó kép volt-e. Ez fog történni. Tudjátok miért? Mert Isten ki akarja bennünk munkálni, hogy az ő kegyelmén éljük az életünket. Hogy nem a te jó cselekedeteidért. Azért, hogy senki se kérkedhessen. És Isten be fogja neked bizonyítani, hogy egy szaralak vagy, bocsánat. Ezt csinálja. Azért, hogy rájöjjünk, hogy azok vagyunk. Hogy a szívünk legmélyén ez az egyetlen dolog, amivel kérkedhetünk. Hogy hiány vagyunk Isten dicsőségével, mindenki. Akkor mit jelent az evangéliumhoz méltóan élni? Az, hogy rendbeszedem az életem? Rendbeszedem, igen, te is rendszerben sokkal jobb lesz. De nem ezt jelenti a Krisztus evangéliumához méltóan élni. Hanem azt jelenti, hogy amikor elbukok, akkor fölállok, hogy átélem a bűnbocsánatot, hogy Isten szeretetében élek, abban az igazi intim belső közegben, hogy tudom, hogy erre nem vagyok méltó, hogy nem azért, mert én jól csináltam, hanem mert ő szeret engem. Hogy amikor megcsinálom azt az egy bűnt, amivel elszúrom az egész életemet, mert lelőttem valakit, akkor van helyreállás, akkor van az, hogy az életem rendbe jön, mert Isten rendbe hozza, hogy van bűnbocsánat. Ez az evangéliumhoz való méltó élet. Csak mit hirdetünk mi a munkahelyünkön? Mit hirdetünk mi az utcákon? Mit hirdetünk? Az, hogy Isten szeret téged, és én meg milyen fain csávó vagyok. Hát ezt ne hirdesd. Hát azt semmiképp, hogy én az vagyok, de hogy az se, hogy te az vagy. Tudod, mit hirdes? Az, hogy nem vagy az, hogy béna vagy. Hogy mondjátok egy másikat már az előző jelzőre, mert nem tudom. Hogy rosszul csinálod a dolgát, hogy elszúrod, hogy bűnös vagy, ez egy jó szó. Bűnös vagy. Ugyanolyan bűnös vagy te is, mint ő. De Isten szeret. Engem is és téged is úgy, ahogy vagyunk. Ez az evangélium, ezt kell hirdessük, ez kéne, hogy rólunk zengjen a munkahelyünkön és az utcákon. Azok nagyon bénák. azok a leggázabb emberek, akik odajárnak vasárnap reggel a Golgotába baján. De úgy szeretik Istent. És Isten úgy szereti őket. Én is gáz vagyok, úgyhogy lehet én is jöhetek. Nem ez az evangéliumhoz méltóan élni? Ez az evangéliumhoz méltóan élni. Nem pedig az, hogy rendbe tesszük az életünket, de tegyük rendbe az életünket. És álljunk ellen a bűnnek, és ne tegyük, ne értsétek félre, a kegyelem tanításának ez abszolút az egyik erős pillérje, hogy a bűn az nincs rendben, és álljunk ellene, és menjünk ellene. De nem ez az evangéliumhoz való méltó élet, hogy csillivilli szép életet élünk, mert nem tudunk. Mert nem tudunk. Vagy ha igen, akkor az sokszor tényleg képmutatás és hazugság. Na, kicsit lenyugszom. Nem tudom, hol tartok a jegyzetemben. Mindegy, olvassuk tovább a Filippi levelet, hát ha az segít. Tehát minden esetre ügyeljetek arra, hogy Krisztushoz szóló örömüzenethez méltóan éljetek. Akkor akár meg tudlak látogatni titeket, akár nem, jó híreket fogok hallani felőletek. Itt csak egy érdekes megjegyzés. Pál itt még látszik, hogy nem tudja, hogy kiszabadul-e vagy sem. Erről beszéltünk sokat már korábban, hogy nem akarok itt elidőzni, csak ez is alátámasztja ezt a gondolatot. És én azt szeretném hallani, hogy erősek vagytok, és egy szívvel, lélekkel küzdötök azért, amit az örömhírből származó hit jelent. Azt szeretném, ha egy pillanatra sem ijednétek meg az ellenfeleitektől. Ha bátrak vagytok, ez az ő számukra annak a jele, hogy a vesztükbe rohannak, számotokra viszont az Isten által biztosított győzelem jele. Isten megadta nektek, hogy Krisztusban higgyetek, de még ez nem minden. Itt arról beszél Pál, hogy bátran járjunk az Úrral, bátran járjatok az Úrral. Hogy megálljatok egy szellemben, egy szívvel, lélekkel küzdve az evangéliumért. És itt, amiről beszél egyébként, itt ez a kifejezés meg egy katonai kifejezés, ez az egy szívvel, egy lélekkel, egy egységben lenni, ahogy a római katonák együtt jöttek, mentek a csatamezőn. Itt a hívők egységéről beszél, és erről sokat beszél az ige, az egységről. Pál, Jézus azt mondja, hogy ketten-hárman kértek valamit egy akarattal, akkor azt megadom nektek. Csomó ilyen ige van. Miben egyek? Miben vagyunk egyek? A naptárunkban mindenképp egyek vagyunk, mert vasárnap délelőtt 10-től délig be van írva, hogy a gyülekezetbe jövök, ebbe egyek vagyunk. De ennél talán picit több is. Az egyik az egy cél, hogy egy cél felé megyünk. Most itt gondolok elsősorban a mennyre. Megyünk a mennybe, amit Jonathan is mondott az elején, hogy ez az egyik célja az életünknek. A másik az az elhívásunk, amikor azt mondta Jézus, hogy menjetek és tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek a nevében, tanítva mindarra, amit én mondtam nektek. Van egy elhívásunk, van egy célja az itteni földi életünknek is. Aztán van egy közös múltunk. És most nem a múlt vasárnapra gondolok, bár az is egy közös múlt is sokatokkal, hanem arra, hogy ahogy Krisztus megszabadított bennünket, ahogy megtértünk, ahogy átéltük a megváltást, ahogy Istennel találkoztunk, van egy közös múltunk, ami ugyanúgy összeköt bennünket. És azt mondja, hogy teljes egységben harcolva az evangéliumért, hogy Krisztus teste vagyunk. Egy test. És hogyha vallásos közegben nőttetek fel, mint én, akkor ez megint egy ilyen nagyon szép olyan kifejezés, ami nem jelent túl sokat, vagy hogy nehéz hétköznapira venni, annyira szeretem, amikor Pál mondja, aztán pont a test, nem, a rabszolgasságnál mondja, bocsánat, a bűnrabszolgasságnál pont a Róma 6-ban talán, hogy bocsánat, hogy ilyen hétköznapi példát hozok, és akkor így emlékszem, hogy ezt olvastam először, hogy milyen hétköznapi példát, ez a Biblia, ez nem hétköznapi példa, mert persze ma még már nincs rabszolgasság, úgyhogy nem tud hétköznapi példa lenni, de hogy ez a test is egy olyan, próbáljunk meg megint frissen nézni erre, hogy egy test vagyunk. Hogy ez nem egy helyes bibliai kép, bár az, hanem hogy arról szól, hogy milyen nagy az egység közöttünk. Hogy azt mondja Pál, hogy hogyan mondhatod, hogy nincs rád szükség, vagy a másikra nincs szükség. Vagy hogy mondhatod azt, hogy ha kis ujjamat levágják, akkor az nem fáj az egész testnek. Vagy ha megszúrják a, nem tudom, bal térdemet. Attól még, mert én vagyok a fül, akkor még az nem fáj. Vagy hogyha mondjuk ott ülök a meleg jacuzziba, és kortyogatom a koktélt, akkor az egész testem nagyon élvezi. Nem? Hogy egyek vagyunk. Együtt sírunk, együtt nevetünk, együtt örülünk, együtt fáj. Erre az egységre vagyunk hívva, és abba, hogy így együtt küzdjünk és harcoljunk. Közös siker, közös kudarc, közös öröm, közös fájdalom. Nem önző célokért, nem versenykedve, versengés nélkül, tehát nem versengés, tehát versengés nélkül, féltékenység nélkül, hogy Isten együtt áld meg bennünket. És olyan érdekes, az 1 Timóteus 4:1-ben azt mondja, hogy mert majd lesznek olyanok némelyek, akik elszakadnak a hittől. Hogy ez milyen ijesztő gondot. És ez nem azt jelenti, hogy kiesnek a kegyelemből, és hogy nem mennek a mennybe. Olvastuk, hogy elkezd fát, meg pozdorját, meg szénát, szalmát építeni, és akkor hát az ítélet napján le fog égni. Ott van az alap, és azt mondja, ott lesznek, de mint akik tűzön mentek át. Singlóf Sanyi barátom prédikálta, úgyhogy kisgatyában mennek be a mennybe, mert hogy mindenük odavész a tűzben. Hogy van ilyen, hogy némelyek elszakadnak a hittől. És azt hiszem, hogy ez a legnagyobb veszély, és ez a legnagyobb veszteség, amit megélhet egy hívő ember, hogy elszakad a hittől. Nem a bűn az. Nem az, hogy valamilyen égbe kiáltó szalagcímet megkövető bűnt tettünk. Hanem az, hogy elszakadunk a hittől. És annyira nagy a veszély ebben, hogy valaki ezzel valakivel ez megtörténjen. Több oka lehet, hogy miért történhet ez, egyet szeretnék most csak kiemelni. Az egyik az az, hogy mert nem érti az evangéliumot. És én sok ilyen embert ismerek, több is eszembe jutott a ma reggel, amikor készültem. Hogy emberek, akik Krisztussal jártak, de nem ismerték a teljes evangéliumot, azok ma eltértek a hittől. Mert azt hitték, hogy elkövették a megbocsáthatatlan bűnt, és nekik már nincs kegyelem, és nincs bocsánat. És itt megint szeretném visszahozni az evangéliumhoz méltóan éljetek gondolatkört. Hogy mit jelent méltóan élni az evangéliumhoz? Hát ezt, hogy kegyelemben élünk, hogy Krisztusban élünk, hogy mindig jön egy új nap, ahol Isten kegyelme megújul, hogy mindig van bűnbocsánat. Ha az egész gyülekezet ellened van, és haragszik rád, mert bűnt követtél el, akkor is van bűnbocsánat. Hogy Isten akkor is megbocsátott, és Jézus minden bűnödért meghalt. Ez az evangélium, és azt mondja, hogy mint a katonák, egy szívvel, lélekkel küzdjetek az evangéliumért. Küzdjetek a hitért. Küzdjetek akár ezekért az emberekért, akik így elvesztek, mert nem ismerik az evangéliumot, nem ismerik a jó hírt ilyen módon. És ezek az emberek újra elválasztják magukat Istentől. Nem azért, mert a bűnük elválasztja őket, hanem azért, mert ők nem mennek oda Istenhez. És nincs meg nekik az a közösség, ami lehetne. És ez szerintem az egyik legszomorúbb dolog a világon, ami történhet. Nem az, hogy bűnöket követünk el. Az is szomorú, az se jó, ne értsetek félre. De ha valaki ilyen módon esik ki a kegyelemből, hogy nem hisz tovább Istennek a kegyelmébe. Ez egy szörnyű dolog. És a harc, a küzdelem miért folyik? Sok mindenért folyik belső harc bennünk, külső harc, szellemi, fizikai. Efézus 6-ot írtam ide a szellemi harchoz. De hogy együtt küzdünk Krisztusban, és azt mondja, hogy Istenben győzedelmeskedni fogunk ebben a harcban. Itt gondolkoztam azon, meg próbáltam utána járni, hogy vajon mennyire, hol tartott itt a keresztény üldözés, amikor Pál írta ezt a Filippi levelet, és hát olyan necces, hogy most már volt a nagy keresztény üldözés, vagy nem. Ugye pont Néró idejében volt Pál, valószínűleg fogságban, de valószínűleg még azelőtt íródott ez a levél, hogy Néró megkattant, és olyan igazi koncentrált keresztény üldözés elindult volna. De azért már valószínűleg itt is lehetett sokat tapasztalni abból, hogy nem feltétlen szerették a keresztényeket már abban az időben. Mert ugye ott hagytuk abban a 29. versnél, itt a harc után fölvesszük a vonalat, egy fél mondattal előtte, hogy számotokra viszont az Isten által biztosított győzelem jele. És Isten megadta nektek, hogy Krisztusban higgyetek, de ez még nem minden, és most jön a még nem minden. Ez olyan jó, nem, amikor ugye olvasunk az igében, akkor ez olyan izgatottsággal, tehát, hogy a hit Krisztusban, de ez még nem minden. Biztos most valami jó dolog jön, nem a bővölködés, a gazdagság, az egészség, a jólét, úgyhogy nagyon izgatott vagyok, hogy mi van ideírva, hát én már tudom, de azért mindegy. Hogy Isten megadta nektek, hogy Krisztusban higgyetek, de ez még nem minden. azzal is megajándékozott benneteket, hogy szenvedjetek Krisztusért. Amikor nálatok voltam, láttátok, hogyan harcoltam azokkal, akik az örömhír ellenségei. Halljátok, hogy most is ilyen harcaim vannak. Most azonban nektek magatoknak is ugyanilyen csatákat kell megvívnotok. Hát köszi. Hát köszi, Pál, ezt nagyon eladtad. Kicsit ilyen, nem tudom, ilyen béna telesoppos hangulatom van ilyenkor, nem? Hogy ez még nem minden, még van több is, mert szenvedhetsz Krisztusért. De jó. Remélem, hogy ti is lelkesek vagytok ettől, hogy szenvedhetünk Krisztusért. Szerencsére már nincs is sok időm, hogy erről nagyon emlékedjünk és emléljünk ebbe, de szeretnék egy pár gondolatot ezzel kapcsolatban mondani. Az egyik az, hogy Prédikátor 8.8 azt mondja, hogy a háború idején nem engednek senkit szabadságra. Nem pont így mondja, de valami ilyesmi a lényege. Ugyanott egyébként a szövegkörnyezet nem erről szól, de amúgy ez a mondat önmagában is megállja a helyét. Nem, ez egy igaz mondat, tehát hogyha te katona vagy, és sőt, még katonának sem kell lenned, csak háború van, és életképes férfi vagy, akkor behívnak téged, besoroznak, és be kell menned, és harcolnod kell, amíg a háború tart, és nincs szabadság, nincs kimenő nap, meg nem tudom mi micsoda hosszú hétvége, hanem amíg a háború tart, addig harcolni kell. És továbbra is az a meghasonlott gondolkodás van modern keresztényként a fejünkben, az enyémben biztos, de szerintem egy picit a tietekben is lehet, hogy ott van, hogy megtértem, örök életem van, egyenlőséggel most már úgy élek, mint a Jelenés 21 után írja, nincs többé sírás, nincs többé halál, nincs többé semmi rossz dolog, hanem csak klassz dolgok vannak. Csak hogy ez van ide leírva a könyvbe. Azt mondja, hogy a megtérés után még ez nem történik meg, hanem még ott eltelik tök csomó év, legalább 1000 év egyébként, 1007 év legalább, ha a következő pillanatban eljön értünk Jézus, akkor is, még az új ég és új föld meg lesz. Addig itt vagyunk ezen a földön, ebben a nyomorult testben. Már ez önmagában egyébként kiborító sokszor. Ráadásul a sátán keményen dolgozik, az ellenség harcol. Van egy harc, ami most is folyik. Kicsit ilyen képzavaros az egész, mert ugye Jézus már győzött a kereszten, de még mindig van harc. És egy picit ez olyan példa, biztos, hogyha nagyon lennék történelemből, tudnék erre hozni egy jó példát, de most képzeljük el, hogy ilyen biztos történt az elmúlt 6000 év alatt, hogy harcolnak egy háborúban, miközben stratégiailag valahol megnyerik a háborút, de van egy kis falu, ahol ezt még nem tudják. Hogy nyert az egyik csapat? A jók nyertek. Ha van ilyen egy háborúban, nem tudom. És hogy végül is, akik nyertek, azt írják a történelmet, úgyhogy a jók nyernek mindig, de ők harcolnak tovább, mint hogyha még nem lenne vége a háborúnak. És picit ez a kép az, ami lefest az, hogy mi történik ma, mert Krisztus valóban győzött a kereszten, de amíg ezt az emberek nem ismerik fel, addig ez rájuk nem igaz. Úgyhogy a sátán gőzerővel harcol azért, hogy az emberek ezt ne ismerjék fel. És ez a harc, ez ma is zajlik. És egy szellemi háborúban élünk mi is. És ebben a szellemi háborúban el vagyunk hívva, hogy együtt harcoljunk Krisztussal, hogy vele együtt szenvedjünk, hogy odaadjuk magunkat ezért az ügyért. És Pál életében ezt látjuk, hogy ott van a fogságban, az evangélium miatt került fogságba, és neki ez teljesen rendben van. Mert ő az evangéliumért küzd, Krisztus üzenetéért, Krisztusért, magáért harcol. És a sátánnak két célja van, szerintem kettő célja biztos van, lehet, hogy van több is. Az egyik az az, hogy minél kevesebb ember jusson hitre. Hogy aki nem hisz Krisztusban, az ő megváltásában, akinek nincs örök élet, annak ne is legyen. És ezt egészen nagyon jól csinálja egyébként, ha a statisztikai adatokat nézzük, nagyon-nagyon jól csinálja ezt sajnos. A második célja a sátánnak pedig az, hogyha valaki megtért és hisz Istenben, akkor végül is ne bízzon benne. Ne adja oda az életét neki teljesen. Hanem ő legyen az, amit a Timóteus 4-ben olvasunk, hogy végül lesznek páran, akik elhagyják a hitet. Vagy azért, mert nem érti a kegyelmet, vagy azért, mert nem érti az életet, és csalódott Istenbe, mert nem adta meg a dzsakuzit, és itt most harcolni kell, és hideg van, és befagy a puskánk is, és közben pedig a meleg dzsakuzit képzeltem el, úgyhogy Isten, te milyen Isten vagy, nem mondok jelzőt, mindenki tegye oda a sajátját, és ezért kiakad, és hátat fordít a hitnek. A sátán ezen a módon is szerintem egészen nagyon jól csinálja a harcot. Úgyhogy Pál minket arra buzdít, hogy egy szívvel, egy lélekkel harcoljunk, és ezzel lehet, hogy szenvedés jár. Ez lehet, hogy nem lesz kényelmes, de azért, mert háború van. És a cél, a jutalom, az nem most van megígérve, hanem majd egyszer. Most még harcolunk, most még küzdünk, most még megyünk, és egyébként meg ilyen módon itt ma Magyarországon egészen jó helyzetben vagyunk, nincs keresztényüldözés, nincs valóban tényleg háború, nincs éhezés, nincs nem, tehát csomó minden dolog, nincs nagyon, nagyon király körülmények között élünk, most így szó szerint értettem a királyt, nem mint ilyen valami szleng. De hogy Pál azt mondja, hogy figyelj, az életnek nem ez a célja, és most ezt magamnak is prédikálom elsősorban, de nektek is, hogy nem ez az életünk célja, hogy a kis egzisztenciánkat megteremtsük, hogy a kis céljainkat elérjük, hogy egy kis csillivili életet összepakogassunk magunknak a kis legunkból, hanem az, hogy Istennek odaadjuk magunkat, és ő hív az ő munkájába, hogy harcolj, küzdj, ne add fel, állj fel, és hogy nem vagy egyedül. Róma 8.31 azt írja, hogy mivel Isten velünk, ki lehet ellenünk. Nem vagy egyedül, mert Isten veled van. És ez egy óriási dolog. Isten velünk van. És lehet, hogy benne vagyok az életem harcába, és küzdök belül, mondom, kifelé most nem annyira küzdünk, de időnként lehet, hogy kifelé is küzdök, vagy mással küzdök. Vannak küzdéseim a bűnnel, az emberekkel, a nem tudom mivel, magammal. De hogy Isten velem van, akkor nem lehet senki sem ellenem. És a másik oldala, hogy nem vagy egyedül, az az, hogy azt írja Pál, hogy egy szívvel, lélekkel együtt harcoljunk. És zárásként azt a képet hozom ide nektek, amit Greg is hozott, amikor ezt a részt tanította. Ez a Gladiátor című filmből jön. Mert ugye ez az egy szívvel, egy lélekkel, ez egy ilyen harci kifejezés, amit itt Pál használ. És ott nem tudom, hogy megvan-e nektek az a jelenet, amikor már gladiátorként vannak, és várják, hogy kimenjenek az arénába, vagy már ki is mentek, nem tudom, talán még nem mentek ki, rég láttam a filmet. És akkor kiderül, hogy ott több olyan katona is ott van közöttük, akik tanulták ezt a harcművészetet, ahogy a rómaiak küzdöttek, és akkor ott a fős, akit nem tudom, Maximus Valamikusnak hívnak, kérdezte, hogy de ki az, aki harcolt velem, és akkor én harcoltam veled ott, nem tudom hol, meg amott. Jó, és akkor az a lényeg, hogy ott megbeszélik, emlékeim szerint valahogy, de mindegy is, hogy egy módon győzhetünk, ha együtt harcolunk. Külön-külön kinyírnak minket, de együtt tudunk nyerni. És akkor kimennek az arénába ezek a katonák, vagy volt katonák, és elkezdenek együtt küzdeni. És ott van ez a Maximus, aki ő a fővezér, és ő mondja mindig, hogy mit kell csinálni, és csinálják ezeket a formákat, nem tudom, a teknős békát, meg a valamit, és gyakorlatilag, most ha jól emlékszem a filmet, tényleg nem láttam, nem tudom, 20 éve, de hogy legyőzik ott azokat, akik meg akarták őket ölni a gladiátoros játszmákban. És két gondolatot szeretnék ide tenni zárásként. Hogy ez milyen gyönyörű képe a hívői életnek. Hogy ott van egy vezér, aki azt mondja, hogy én vezetlek titeket. Együtt. Együtt vezetlek titeket. Nem egyesével, együtt. És kimegyünk a csatamezőre. És nyerni fogunk, ha azt csináljátok, amit mondok. És hogy nyilván itt a Maximus helyett Jézust hozom ide hadvezérünknek. Hogy ő mondja azt, hogy mit, miért tegyünk. A miértet nem mindig mondja. Hogy mit tegyünk. Hogy ezt és ezt tedd. És ha azt tesszük, akkor nyerni fogunk. Mi itt együtt, mint gyülekezet, mint Krisztus teste. És hogy tegyük meg azt, amire Isten hív bennünket. Akkor is, ha nem értjük a miértet, mert pont ugye most az egyik másik gondolatom, hogy nem mindig értjük. De lehet, hogy nem is neked kell érteni. Lehet, hogy nem is miattad van, hanem a melletted ülőért. Lehet, hogy a testvéredért kell valamit megtegyél, és nem érted, hogy ez hogy áll össze a nagy képbe. De ott, amikor teknős béka alakzatban voltak, ott mindenkinek megvolt a feladata, nem tudom pontosan mi, hogy az ott működjön. És működött. És nyertek. Úgyhogy Isten bennünket egy győztes életre hív. Győzelemben a bűn fölött, magunk fölött, az istentelen gondolataink és vágyunk fölött, és az életünkben is, nem tudom, minden értelemben klasszikusan vett módon is győzelemre hívott. De egy csatában vagyunk. A harc még folyik a lelkekért. Azokért, akik kint vannak, és azokért, akik bent vannak a gyülekezetbe. A sátán minden lélekért harcol még mindig. De mi álljunk Krisztus mellé, szálljuk oda magunkat, és küzdjünk vele együtt, és harcoljunk, mert a menny még nincs itt. ne ezt keressük itt a Földön. Az majd később van megígérve. Most ez a dolgunk. De hogy ebben nagy öröm és nagy megelégedés van, majd látjuk, ha megyünk tovább a Filippi levélbe. Úgyhogy, Urunk, köszönjük neked ezt az igét. Köszönjük, hogy tanítasz bennünket a bűnről. Köszönöm, Uram, a te kegyelmedet. Az, hogy szabadon nézhetünk szembe a bűneinkkel, abban, hogy nem vagyunk elegek, hanem sőt, nagyon kevesek vagyunk, és hogy mi magunktól csak elszórni tudjuk az életünket. De köszönjük az evangéliumot, a jó hírt, hogy te szeretsz bennünket úgy, ahogy vagyunk, és hogy igazából nem tudjuk elszórni az életünket. Bármilyen óriási bűnt is kövessünk el, van bűnbocsánat, van helyreállás, van előremenetel, te veled, Jézus. Úgyhogy add, hogy tudjunk magunkra így nézni, add, hogy tudjunk egymásra így nézni, add, hogy tudjunk ehhez az elhíváshoz méltóan élni, és aztán vinni ezt az örömüzenetet a környezetünkbe. Uram, kavart föl a lelkünket, hogy mondjuk a te jó híredet, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, a munkahelyünkön, az utcán, bárhol, ahol csak megfordulunk, hogy vigyük ezt a jó hírt, hogy van remény, hogy van élet a halál után, és hogy van élet a halál előtt is, mert van bűnbocsánat, van remény, van egy Isten, aki mellettünk van, és harcolja a harcainkat. És köszönöm azt, Uram, hogy te annyira megtisztelsz bennünket, hogy meghívtál minket ebbe a harcba, a te munkádba, ami megy a lelkekért, és csak segíts, hogy ebbe is oda tudjuk szánni magunkat még jobban te neked, hogy még jobban el tudjuk engedni az önző kívánságainkat, a kényelmünket, az elképzelésünket a jövőről, hogy annak hogy kéne kinézni, hanem tudjuk magunkat oda szánni neked, Uram. Kérlek, segíts ebben, a te nevedben, Jézus. Amen.